Statisztikának az a lényeg, hogy megadjuk magunknak a lehető legjobb esélyt, hogy jó dolog történjen velünk. Nem fog meccset úgy nyerni, csak legalább az esélyünket növeljük. Körülbelül ez szerintem a quintesszenciája annak, hogy melyik számokból mit tudsz kihozni.
Igen, nyilván a meccset sosem a statisztika fogja megnyerni, hanem a játékos.
Zicser, avagy kapásból a léc alá. A 24.hu podcastja a top futball történéseiről. Laikusoknak receptre, fanatikusoknak vény nélkül.
Sziasztok, én szokás szerint Kálnoki Kis Attila vagyok, és ezúttal adatról, adatvizualizációról beszélgetünk annak apropóján, hogy hát az európai topfutballban lassan 2 évtizede, de az elmúlt 5-7 kis jó indulattal 10 évben a magyar fociban is egyre szélesedő körben törekednek arra a szakemberek, hogy egy-egy adott meccs megítélését, vagy azon belül az egyes labdarúgók teljesítményét a teljes szubjektív zónából, nagyon klassz játékos, rossz játékosból az objektív valóság irányába tereljék. Így hát aztán a szurkolóknak ennek érdekében, szurkolókat ennek érdekében iszonyatos mennyiségű adattal árasztják el. Most azt tapasztaljuk, ugye ülünk a tévé előtt, vagy olvasunk bizonyos cikkeket, hogy XG-ről, XGA-ról, XA-ról, PPDA-ról, OPPDA-ról beszélünk, vagy ezeket takaró számokat, fedő számokat mutatják be, és akkor már megtanultuk ezeknek a angol rövidítéseknek a magyar verzióját is. És azt is tapasztaljuk, hogy ezek az adat amiket ezekkel a rövidítésekkel mutatnak be nekünk, vagy magyaráznak el nekünk, ezek azért alapvetően nagy mértékben befolyásolták a futball közbeszédét és a játék értelmezését is. És most ezek kapcsán fogunk 3 vendéggel beszélgetni, Bátorfi Attilával, adatvizualizás szakemberrel, egyetemi tanárral, szevasz Attila.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
Túróci Gáborral, aki a többek között az MLS, a kosárlabda, a vízilabda szövetség adatbankjáért is felelős, de az amerikai kosárlabdában is érdekelt NBA csapatoknak is dolgozó web.kft ügyvezetője.
Szervusztok, én is köszönöm a lehetőséget.
Gábor, és a témában nemrég szakdolgozatot író Óházi Bálinttal beszélgetünk.
Sziasztok.
No, mielőtt belemélyednénk ebbe a sport, azon belül természetesen a futball, hiszen hát az Itzerben ülünk, ami egy focis podcast, kapcsolódásáról beszélgetnénk. Egy általános kérdés, hogy titeket inkább zavar az egyre több adat, vagy számotokra is szerethetőbbé, érthetőbbé vált ezáltal a futball vagy a sport?
Kezdem én akkor, jó, hogyha megengeditek. Az jutott eszembe, hogy annak idején, amikor én kicsi gyerekként elkezdtem, tudom, Commodore 64-en játszani, ilyen focis játékokat később, nem tudom, 286-oson, 386-oson, engem sokkal jobban érdekelt a statisztika mögötte. Tehát, hogy ki hány gólt rúgott, hogy hol tart és hány gólt paszt adott, hogyha erre volt egy lehetőség ebben. Ezeknél a focis programoknál, tehát, hogy vagy például a hokinál, és akkor nagyon irigyeltem a hokis játékok kedvelőit, hogy a fociban meg nincsen ilyen összetett statisztika. Tehát, hogy engem valamiért gyerekkoromban is már érdekel. Ez a része talán még jobban is érdekelt, mint az, hogy nem tudom, Kleiberter gólrúgó Barcelona
mezőnyben. Akkor ez egyéni kérdés, hogy valaki ez adatokon keresztül néz egyébként is a világra, vagy nem?
Ez jó kérdés, mert ebben nem tudatosult bennem akkor még egészen, egyszerűen volt bennem egy ilyen érdeklődés.
Gábor?
Párhuzamos sorsok, én Commodore 64-en 1990-ben egy gólő listát tartottam nyilván a labdarúgó VB-ről. A haverém legnagyobb öréme, mindig hívtak, hogy ki hol tart, akkoriban azért nem volt még ennyire a televízióban mondjuk publikus, hogy éppen hogy áll a gólő listát.
Hát sőt.
Igen. Úgyhogy a Commodore 64, meg hogy mivel tölti az ember az idejét, úgy látszik, vannak ilyen párhuzamos sorsok.
Lányit?
Én is azt gondolom, hogy ha azt gondolnám, hogy inkább zavar, mint sem, hogy tetszik az, hogy több adat megjelenik a labdarúgásban, akkor nem írtam volna ebben a témában szakdolgozatot, tehát inkább...
Jó, ilyen a vendégkör. Rossz kérdés volt. Rossz, nem volt jó kérdés.
Igen, viszont azért
de azért kérdeztem, mert a másik oldalon, ugye én meg azzal szembesülök, hogy számos a médiában dolgozó kollégák között is számos olyan van, aki kifejezetten hátat fordít neki, tiltakozik ellene, hogy elrontja azt a szubjektivitást, azt a szépséget a sportnak és az emberről a futballnak, mert ugye alapvetően futballról beszélgetünk, ami megvolt, hogy bárkire rá lehetett mondani, hogy jó és rossz, és nem volt egyébként ismérve a jóságnak és a rosszságnak számszerű ismérve. Most pedig van. Egyébként akkor most már 4-en vagyunk, mert én is szeretem ezeket az adatokat, szeretem bujkálni az adatokat, és szeretem azt is, hogy hogyan értelmezzük, mert nyilván értelmezés és értelmezés között is van különbség. Na de nézzük meg egy kicsikét a focira fókuszálva azt, hogy a futballban mióta van adatelemzés, vagy mióta beszélhetünk az adatelemzésről, és ezeket az adatokat bármilyen formában megjelenítő adatvizualizációról, mert ha jól tudom, akkor bármilyen furcsa, azért ez nem ennek az évszázadnak a terméke, sőt.
Nem, igen, Attila. Jól tudod. Csak hogy meglepő. A hallgatók képbe kerüljenek, tehát hogy én a doktorimat az információ ábrázolások magyarországi történetéből írtam, és akkor én így találkoztam, ami a nemzeti sportról lesz szó, nemzeti sportnak a különféle sport, vagy futball analitikai ábrázolásaival a 20-as évek elejétől.
De nem a 2020-as, hanem 1920-as évek elejétől.
Így van.
Azért ez nagyon, nagyon durva, teszem
igen,
hozzá.
Nyilván ennek örvén, mert szokatlannak is tűnt, tehát volt egy elképzelésem arról más országokból, hogy ez hol kezdődött, de akkor igenkor az ember, amikor elkezd kutatni, akkor megtalálja, mint én Charles Reap nevét, az 50-es években kezdett el a füzetébe nagyon-nagyon összetett statisztikákat mérkőzésekről vezetni, és akkor arra ilyen kis diagramokat készített. De ugye az angolok maguknak vindikálták ezt, hogy mi találtuk föl, mint általában minden az angolok találnak föl. És akkor jövünk mi, hogy egyébként minden mi találtunk föl, például ezeket is, és akkor a 20-as évektől kezdve, a 22-től kezdve a nemzeti sport már vezetett, ábrázolta ezeket az adatokat különféle módon, nagyon innovatív módon, erre nagyon büszke is volt a nemzeti sport egyébként. Tisztában volt azzal, hogy ők ezt, hát nem is az elsők között, vagy nem is ők kezdték el, de abban biztosak voltak, hogy ők az elsők között vannak, és egyébként nem is sikerült olyan példát találni, ami megelőzte volna a nemzeti sportnak ezeket az ábrázolásait. De egészen a 40-es évek végéig tartott, illetve a második világháború végéig szerepeltek, majd utána elni ez a sportábrázolás a magyar sportnapilapokból, de ettől függetlenül büszkék lehetni.
Tanár úr, én készültem, igen, tehát bármilyen meglepő, ugye láttam ebben a dokumentációban olyan 11-es rugólőlapot, amit tulajdonképpen ma, mondjuk, hogyha az X-en, vagy régi nevén Twitteren valaki, ugye bármelyik ilyen futball tematikában keresgélet, rendszeresen jön veled szembe, igen, vagy a modern média ábrázolásokban is azt látja az ember, hogy ide jobb felső, bal alsó, mellé, fölé, még a pozíciója is benn volt, és ugye majd 100 évvel ezelőtti történetről beszélgetünk, illetve olyan görbét is láttam, ami a mérkőzés alakulásának a görbéjét, igen, mutatta, szinte hasonló módon, mint most, rendkívüli részletességgel, ami engem mérhetetlen módon meglepett egyébként, hogy volt ilyen, de ami még jobban meglepett, hogy vajon hová tűnt ez, vagy miért tűnt el a köztudatból, vagy mondjuk a magyar média miért nem vette át alapvető gyakorlatként ez, pláne miért nem maradt meg mondjuk a nemzeti sportnál, ahol mindig volt erő, vagy úgy gondolnám, hogy mindig kellett volna legyen erőforrás erre.
Nagyon jó kérdés, mert erre a kérdésre én nem tudok válaszolni. Vannak elképzeléseim, hogy az második világháború után elég romokban hevert az ország, kisebb gondja is nagyobb volt annál, még a sportnapilapoknál is, hogy mondjuk ilyenekkel foglalkozzanak, meg azért ez drága is, tehát hogy akárhogy is nézzük, ábrázolásokat készíteni, főleg úgy, hogy ez valaki ért is hozzá, hogy ez értelmes legyen, ezért külön meg kell fizetni ezeket.
Akkor
az embereket.
Ez is inkább egyénen múlt ezek szerint, hogy volt, aki tudta, aztán nem volt
és
olyan,
utána
aki
nem
ezt
volt,
tudta.
Igen. Mm. És gondoljatok bele egyébként, hogy tehát ahhoz, hogy például a mérkőzésről elkészüljen egy ilyen grafika, az ott kell ülnie, néznie kell, ugye nincsen rádió, vagy hát nagyon korlátozott az elérés. A televízió egyáltalán sem. Tehát tulajdonképpen ez volt az egyetlen egy vizuális reprezentációja annak, hogy mi történik egy mérkőzésen. Általában azért válogatott mérkőzésekről beszélünk. És az neki folyamatosan vezetnie kellett, hogy éppen hol jár a labda. Tehát nem volt, tehát hogy neki ezt folyamatosan rajzolnia kellett, és jeleznie, hogy akkor most itt szöglet van, itt szabadrúgás van, és a többi. Ugyanúgy, ahogy a lőlapnál, vagy az irányított lőlapnál, ugye, mint harmadik, ugye nem csak azt kellett jeleznie, hogy a kaput hol hagyja el, vagy hol éri a labda, hanem azt is, hogy milyen szögből, milyen távolságból érkezik, és mellette egyébként, hogy az milyen utat ír le, mert nem csak egyeneseket látunk ezeknél az irányított lőlapoknál, hanem görbéket is látunk, szóval egészen fantasztikus. És hogyha még egy mondatot megengedtek ezzel kapcsolatban, azért az nagyon ritka, hogy ezek főleg a korban, hogy címlapra kerülnek, hát ez a címlapja a legértékesebb felülete, ugye ennek egy napilapnak, tehát hogy ezek nagyon gyakran a címlapon szerepeltek, népszerű tartalomnak számítottak, és mellette, hogyha megnézitek, a legtöbb mellett ilyen apró pici hirdetések, mint egyfajta ilyen márkázott tartalom. Tehát olyan értékes volt a Nemzeti Sport számára ez a tartalom, hogy le tudott szerződni külön hirdetésekre, még speciálisan ezt a tartalmat mellett jelentek meg. Szóval nagyon sok megközelítés, egy nagyon unikális egyébként, nagyon izgalmas ember velem.
Tulajdonképpen mindent el is magyaráztál, hogy miért nem alakult ki ennek a nagyipari követő tábora, de aztán ugye megjelentek azok a technikai eszközök, vagy akkor a forradalma volt az informatikának, hogy ipari mennyiségű adat szakadt rá az emberiségre, ezen belül a sportra és a labdarúgásra. Mióta beszélgethetünk egyébként nagyipari sportadatfeldolgozásról?
Baseballban már 150 éve ugye minden adatot gyakorlatilag rögzítenek.
De azért, mert a baseball az egy sokkal kiszámíthatóbb.
Jó sok metrika
így dobta, így ütötte.
Igen. Jó sok metrika van, nagyon jól, a pozíciók nagyon kötöttek, nagyon jól meghatározható, hogy sikerült, nem sikerült húzom a sigulát. Igen, biztos a jelenlévők is voltak ebben a szituációban, hogy sportmérkőzésen ülsz, és húzod a sigulát, nem? Ez így mindannyiunk életében azt hiszem megvolt, hogy igen, nem, vagy hogy hanyadiknál tart, ilyesmi. Ez az volt.
Olyannyira egyébként, hogy én a Nemzeti Sport főszerkesztő koromban, amikor már heróton volt attól, hogy hanyas osztályzat van a mérkőzésen, és milyennek az alapja, én azt kértem a srácok, hogy oké, akkor menjünk el a TF-re, szerezzünk 3-4 TF-es srácot, ültessük le őket a tévé elé, az egyik csapat passzait nézi, és strigulázza a másikat, jó, rossz, és akkor ebből legalább jöjjön ki valami 2005-2008 magassága közötti időszakot írunk. Próbálkoztunk ilyenekkel, mert hát ugye akkor még nem voltak különböző adatfeldolgozó cégek. Na, de hát a baseballnál ragadtunk le. Nyilván az amerikai sportok egyébként ebben amúgy is előjárók voltak ezen a történeten. A futball az egy kicsikét lemaradva, egy jó 10-15 évvel lemaradva követte.
De az összes major league-ban megnézitek, nagyon jó, jól mérhető metrikákkal találkozunk. A közönség már nagyon régóta kapja ezeket az adatokat. Szóval amit most mi megérünk a labdarúgásban, azért ez, mondjuk a Jordanik idejében azért már jött szembe nekünk elég masszívan, hogy kicsit a kosárhoz mindig visszahúzzalak titeket. Szóval van jócskán erre precedens már. Még egy gondolatom azért lenne, hogy ha ez annyira az adatvizualizáció a tévé és egyéb képalkotó eszközök hiányában nem volt másként megoldható, lehet, hogy pont ezt tarthatta volna meg. Azért ez akár még az is lehetett volna, hogy igen, erre várunk, hogy mikor jön meg az újság, mert tudom, hogy nyertünk 7-0 egyemek, de azért hadd nézze meg, hogy mi volt a gól. Meg még egy talán ez a hőskorhoz kapcsolódó, hogy nem lehet, hogy az van, hogy amelyik ország vagy egyesületnek a csapatai nagyon-nagyon jók, tehát hogy dominálják az adott sportot, mint hogy mi a labdarúgásban azért lássuk, hogy domináltunk, akkor már nem feltétlenül, mert egy nagyon nagy gólkülönbségű mérkőzésen megcsinálta rengeteg gólt, ami teljesen mindegy volt, hogy most éppen a Puskás vagy Buzánszki lőtte a hetediket. Lehet, hogy ez is ellene dolgozott.
Csak Puskás 30 évvel ezután érkezett, vagy 20 évvel
igen,
ezután érkezett.
Igen, ez is igaz, persze.
Ez a 20-as évek arról a korszakról beszélünk, amikor Jimmy Hogan itt Magyarországon lefektette a Dunamenti iskolának az alapját, ugye egy furcsa mondat, egy skót ember Magyarországon a közép-európai stílus Dunamenti iskolának az alapját. Tehát ez azért egy ilyen időben 10-20 évek eltoldásával követeni, mert szerintem inkább okozat a következmény az aranycsapat annak, hogy volt egy rendkívül konstruktív alkotó légkör akkor a magyar futballban, vagy itt a budapesti kávéházakban és a sportújságban, és olyan emberek lettek edzők, akik egyébként mérnökök, újságírók, stb. Tehát olyan szakember képzett emberek próbálkoztak a futball népszerűségének, tudományának a növelésével, és ez okozta szerintem azt a fejlődést, amivel mondjuk ez az én magánvéleményem, azt lehet ezzel vitatkozni, amivel aztán eljutottunk az 54-es aranycsapatig, vagy az 50-es évek aranycsapatáig.
Említetted a mérnök szót, ezért az informatikusok is, általában a mérnökök szerintem a sport iránt meglehetősen érdeklődő emberek, és nagyon sok, még a tranzisztor feltalálás óta, hogy a mérnökök mindent tudtak abból kiszaszerolni, és mi minden jóság jött ki. Kicsit olyan érzésem, hogy lehet, hogy a nyomdatechnika is azért ugrásszerűen javult a 20-as években, és ez is lehetőséget adott, mert hiába akartál volna te most csak egy szedőgéppel ilyen ábrát csinálni, az valószínűleg nem ment volna.
Simán.
Ez kétségtelenül így van. Még az jutott eszembe, hogy ugye ezzel párhuzamosan jelenek meg magyar nyelven is ugye az első futball elméleti szakkönyvek, amik már azért nem tudom, különféle formációkról, különféle diagramokat tartalmaznak. Tehát valószínűleg ez inkább egy ilyen oda-visszaható folyamat, vagy van egy ilyen zeitgeist ebben az időben, a 20-as években, és szerintem csak Magyarországon, hanem Olaszországban is igazolt meg magyar edzők által van ugyanez ez a hullám, de csak ennyit akartam még van hozzátenni.
Mi magyarázza azt, hogy a futball, bár a világ legnagyobb tömegeket megmozgató és legnépszerűbb sportja, ezt azért még Amerikában is valószínűleg azt mondják, hogy igen, mégis utolsó ebben a sorban, aki az adatfeldolgozásban, adatvizualizációban lemolt maradva mondjuk a major sportok mögött mindenki.
Az ingyen választ azt megadom, hogy nehezen mérhető, tehát a legtöbb sportban nagyon könnyen mérhető, szerető metrikák vannak, az egy segítség, hogy ez most hány méterre be, nem ment be, ilyen egyszerű a labdarúgásban, most egy cseld, az hogy magyarázva el valakinek annak, az egy művészet ugye valójában, azt nehéz elmondani, hogy 5-ös vagy 8-as. Valószínűleg ez biztos benne van.
Igen, ugye itt a baseballt már szóba hoztad, de ott a fallabda, a tenisz, a kosárlabda, ugye ezek is sokkal előbb jártak, mint a labdarúgása, tudom én 50 évvel ezelőtt körülbelül még, és hát igen, ugye van egy olyan elmélet, miszerint ugye a fociban kevéssel 50% fölött van annak a csapatnak a győzelmi esélye, akit esélyesként tekintünk a mérkőzés előtt. Ez azért mondjuk egy kosárlabdában vagy baseballban valószínűleg sokkal magasabb százalékos adat. És valószínűleg ez lehetett benne, amit te is mondtál, sokkal nehezebben mérhető. És nyilván szakemberek abba az irányba mentek, ahol sokkal könnyebb dolguk volt, vagy jobb eredményeket tudtak elérni.
Végül is ez is azt magyarázza, hogy a legegyértelműbb XG, az az expected goal mutató, az a 11-es, azt hiszem 0,75 vagy 76, mert egyébként 111-esből 0,75 vagy 76-ot aktuális éppen hogy áll a statisztika, lőnek be általában.
Tehát, igen, ugye a fociban a statikus helyzet az a 11-es, de mondjuk a kosárlabdába tekintetjük így a dobásokat, ami mindenképpen statikusabb helyzet, mint fociban végignézni egy támadást.
Point possession az abszolút nálunk, a legtöbb csapat azt, hogy mi egy Varese nevű csapatnak most dolgozunk elég masszívan, ott a kezét eltörik valakinek, hogyha a középtávolit rámer dobni emberre, az a fővesztés terhe. Egyébként érdekes, hogy mondtad ezt a 70 pár százalékos büntetőértékesítés arány. Nem tudom, hogy azt tudjátok, hogy a kézilabdában mennyi a büntetőértékesítési százalék?
Fogalmam sincs.
A kosárban, csak így tippelnek, valamint mondjatok egy random számon.
Valami hasonló lehet.
Vízilabdában mennyi a büntetőértékesítési százalék?
Az még kevesebb szerinte.
Na. Jó hírem, hogy mindegyik ilyen 75-78 körül van, aha, és ezek a szabályalkotók nem is beszélgettek egymással soha, és mégis oda áll be szépen lassan.
Egyébként pedig teljesen más a kapuméret, a távolsága, eszköz, amivel végrehajtott, jobb láb, bal láb, bal kéz, jobb kéz.
Ugye? És mégis valószínűleg akár a pszichés része is benne van. Nem foglak minden áron titeket kosárba a statisztika adatokkal terhelni, de egy pontos hátrányban a játékos 5%-kal jobban dobja a büntetőt, mint döntetlen utolsó dobásoknál. Tehát, hogy ennyire az agyunk furcsán van bekötve, hogy azt gondolom az ember, hogy pont fordítva. Hány olyan labdarúgó 11-es párbajt láttunk, ahol ha odáll az emberünk és berúgja, akkor megnyeri, akkor nem 80%-kal rúgták. Szóval, hogy vagyunk bedrótozva fejileg.
Igen, emlékszem egy kapusra, talán még az Gábor, te mutattad nekem, hogy mi volt az a
2006-os VB-n, Lehman így a sportszárából előtűrte a Schloss Hotel kis cetliét, amin ott van az egy első ilyen komolyabb adatvizualizációs eszköz, amit most sajnos nem tudunk ugye megmutatni, maximum nem tudom, hogy a podcastnek a leírása, esetleg, hogyha ezt belinkeljük, ahol minden rúgónak ott volt, hogy ki merre rúgja máraton, és azt mondom, hogy sikerre is vették azt az akadályt. Itt arról beszélünk, hogy a hazai rendezésű világbajnokságon a német válogatottnak egy ilyen kézeírott cetli volt az információs rendszer, amin keresztül tájékoztatták a játékost. Érdekes lenne egyébként eljátszani egy olyan gondolattal, hogyha most nekünk így négyünknek adnának egy olyan lehetőséget, hogy mondjuk a labdarúgó EB-re a magyar válogatottnak mi adhatnánk bármilyen eszközt, és tegyük fel,
ne rohanj ennyire
előre. Bocsánat,
ide fogunk eljutni. Ide fogunk eljutni a beszélgetés végén. Várj egy picit, tehát most fölvezetem szépen, behúzzuk.
Erről nem volt szó, de akkor így most már tudjuk.
Nem, ez a lényeg. De viszont ugye fejlődik ez az informatika, tehát közben jött a Big Data, de ma már van amúgy, hát ugye mesterséges intelligencia, amik újabb és újabb lehetőséget biztosítanak. A futballban hogy alakult ez ki? Mely területek azok, amelyek, vagy a sport mely területei azok, ami egyáltalán képes értelmesen hasznosítani az adatot, vagy az adatvizualizációt? Mert hiszen valószínűleg nem csak és kizárólag a Lehman lábszárába tűrt baltra rugott 8-at, középmagasan 7-et jobbra alulra. Ebből 60% ment be, abból csak 10, hát akkor gondolkodjunk, hogy merre fogja rúgni, ugye? Melyik azok a területek?
Ugye a legfontosabb szerintem az adatfeldolgozást mennyire meggyorsította, és az talán már mesterséges intelligencia is, hogy a bevitt adatokból milyen gyorsan a mintázatok felfedezhetők. Tehát még korábban mondjuk vannak olyan szakirodalmak, amelyek szerint mondjuk 50 órát foglalkozott egy elemző az adatokkal, míg értelmezhető, vagy a csapatnak bemutatható, akár grafikonokat, vagy bármilyen adatokat tudott kihozni belőle. Most ugye a mesterséges intelligencia segítségével ez a folyamat szerintem nagyon, nagyon felgyorsult, vagy vagy bármilyen programokba már beviszünk adatokat, és abból grafikonokat hoz létre, nem kell egyesével megrajzolni talán a vonalakat.
Ugye effektív azt látjuk real-time-ban, hogy az edző szaladgál a edzői zónában a pálya mellett, mögötte a videóelemző vagy az adatelemző egy tablettel ott áll, és ugye már real-time-ban mondja az információkat. Emlékszem, még Dárdai Pál kapitánysága alatt volt az a film a Dárdai Pál munkájáról, és valamelyik mérkőzés, válogatott mérkőzés szünetében, hogy mi történik, és akkor ugye az volt, hogy leült mindenki a Pali a videóelemzővel, aki, ha jól emlékszem, akkor lehet, hogy a Késedi Gabi volt, félrehúzódott, megbeszéltek bizonyos dolgokat, utána leültette a srácokat mindenkivel szembe, és elmondta, hogy mik a következtetések abból, amit ő látott. Sőt, mondok nektek mást, hogy az ominózus igen rossz emlékű 2000-es olimpiai döntőn kézilabdában már az volt a utólagos információ, hogy szünetben ízekre szedték a magyar játékosok, magyar válogatott statisztikáját, és az alapján tudták megfordítani azt a tulajdonképpen 50. percig megnyert mérkőzést. A dánok, norvégok, melyik volt az? Dánok talán, na mindegy, valamelyik skandináv csapat volt. 23 évvel ezelőttről beszélünk, a másik meg 2014 ugye a fociban. Scouting, menjünk tovább a területeken, ahol szintén ugye adatok alapján is néznek. Meg lehet mindent mondani egy adattal? Egyébként egy játékosról? Mi az, amit nem lehet megmondani egy játékosról adatok alapján?
És a Dávid Kornél mesélte, hogy rendszeresen úgy ment ki scoutolni játékosokat, hogy órákkal a mérkőzés előtt, hogy nem is feltétlenül az érdekelte, hogy most akkor hogy dob az emberünk, hanem hogy beszél a portással, mennyivel előtte jön ki, milyen emberekkel találkozik, beszélget egyáltalán, mint barátaival, szóval ilyesmi része is biztos, hogy van, hogy elő tudsz készülni, jócskán. De nem feltétlenül olyan mérőszám nem lesz, hogy akkor mindenképpen. Inkább azt szerettem volna ezzel mondani, hogy shortlistet lehet gyártani nagyon könnyen belőle. Ott van 500
játékos. Melyik háromból válasszam ki?
Mi elég sok NBA csapatnak dolgozunk, ott azért az, hogy 5000-es listából kell, vagy 50-es listából kell repjeggyel, odautazással, szállással, és egyébként pont sérült az a játékos eldönteni, hogy ki az, aki kell nekünk, vagy ki az, aki nem. Ott azért égnek a milliók, és most már ott se feltétlenül az van, hogy feneketlen a pénzes zsák.
Meg talán ugyanaz az érvényesül, mint általában a természettudományoknál, hogy azért gyűjtünk ennyi adatot, hogy a jövőre vonatkozóan predikciókat tudjunk megfogalmazni, vagy valaminek a valószínűségét növeljük, vagy csökkentsük. Tehát, hogyha a scoutingról beszélünk, akkor nyilván nem el tudom képzelni, hogy egyszer majd eljön az idő, amikor az emberi faktor már nem fog, nem tudom, ne legyen ilyen, mert azért eléggé kritikus vagyok ezzel kapcsolatban. Nem a sportstatisztika, hanem általában az adatokra épülő ember-humánumra kapcsolatban vagyok nagyon kritikus, de hogy az, hogy mit tudom én, nagyobb valószínűséggel tudjon valakire azt mondani egy játékosra, hogy ő jobban be fog illeszkedni, szerintem mindenképpen hasznos értelemszerűen egy ilyen minél több adatunk van valakiről, annál jobban, vagy lejjebb tudjuk a tévedés faktort lejjebb tudjuk venni, vagy kijebb tud zárni.
Szerintem egy területre egészen biztos, hogy soha nem lesz hatás az adatnak, az adott játékos csapatra mért hatása, öltözői hatására. Tehát azt adattal egész biztos, hogy nem lehet kifejezni, hogy valaki hogyan motivál egy öltözőben, hogyan viszonyul a játékos társaihoz, hogyan épít közösséget. Ezekről egész biztos, hogy szerintem képtelenség lesz még a mesterséges intelligencia segítségével is megfelelően pontos információt adni, ahhoz ott kell élni, ott kell lenni abban az öltözőben, nem egy napot, nem két napot, hanem akár heteket. És hát tudunk számos olyan játékosról, aki lehet, hogy egyébként szürke egérkelnek tűnik a pályán, vagy ilyen szorgos hangyának, semmi extrát nem tud, aztán mégis, hogyha nincs a csapatban, akkor nem megy úgy a játék, vagy ha kikerül a csapatból hosszú időre, vagy eladják, akkor összedől a mutatvány, vagy nem olyan az egész csapatnak a kohéziója.
Nem tudom, láttatok ezt az adatvizualizációt, hogy a labda útvonalát messzámok, hogy a mezeket egymás után rakod, és ebből mintha egy ilyen telefonszám lenne, és az hányszor futott végig ez a támadás, abból hány gól lett, és nagyon sokszor az a szürke egér ott a közepén, hogyha őt kiveszed, azt az egy elemet kicsered, akkor már a támadásszám sokkal kisebb, neki egy gólpassza nincsen, egy gólja nincsen, semmi nem történik körülötte.
Kicsit ilyen a Nagy Ádám a magyar válogatottban szerintem, ha maradunk a magyar példánál, akit egyébként, hát tulajdonképpen Dárdai Páltól kezdve Márko Rosszig bezárólag mindenki gondolkodás nélkül és kis túlzással, ha játszik a csapatában, ha nem játszik, kezdőként léptett pályára. Ennek is valószínűleg megvan az oka, még hogyha a szurkolók nem feltétlenül mindig értik ennek a magyarázatát, hátterét. Hogyan alakította át tudtok erre példát mondani, hogy ez a sok adatmennyiség, hogyan alakította át a futballnak a játék elképzelését szakmai téren, mennyit tudott fejlődni. Az elején mondtam két mutatót például, ugye, ami régebben nem is volt. A PPDA az a letámadás intenzitása, olyan, mint letámadás, ugye ilyen nem is nagyon volt, vagy az OPPDA, ugye az ellenfél letámadására történő reagálás minősége, tehát hogy tűri a letámadást, vagy milyen hatékonysággal hozza ki egy magas pressingből a labdát az ellenfél. Tehát ilyenekről régen nem is beszélhettünk, és hát ez valószínűleg mind az adatelemzésnek az eredménye, hogy mondjuk a 2010-es évek második, hát igen, talán a második felétől ugye ez a gegenpressing, vagy magas letámadás a futballban megjelent.
Hát csak nézzük meg, nem kell messze menni a szerbek elleni két mérkőzést, hogy mekkora bajba voltunk kint, amikor már nagyon nyomtak, és milyen szinten felkészülten kezeltük a hazai meccsen, hogy ugyanígy indult a meccs, ott az első perctől kezdve borult a pálya felénk, míg a kirúgásainkhoz, a Szoboszlai ment, hát nem tudom, figyeltétek-e, gondolom, annak is megvolt a oka, hogy adott passzhoz, adott passz százalékkal kinél volt a legmagasabb, és megérte akár hátrébb vonni egy ilyen szintű játékost is. Biztos, hogy a matek döntötte ezt el. Ez nem arról szólt, hogy hát majd ez egy jó ötlet lesz. Ez számszaki oka volt, ez egyértelmű.
Biztos, hogy döntés előkészítésben óriási szerepe van ezeknek a statisztikáknak, meg adatoknak, akár egy adott mérkőzésen belül, vagy pedig a játékosok kiválasztására. De azért azt nem felejtsük el, hogy ezeket értelmezni is tudni kell, tehát nagyon rossz következtetéseket is le lehet vonni az ilyen statisztikai adatokból.
Csak a számokat nem érdemes nézni. Csak tehát a számokat. Nézni kéne mellett a meccset is, ugye? Ezt könyveljük el alapvetésként.
Szóval én el tudom képzelni, hogy adott esetben pont azon ment el egy meccs, hogy egyszerűen nem értette a stáb az, hogy a statisztikai adatokban mi van, és pont az ellentétes következtetés mondták le belőle, mint amit le kellett volna vonni. Illetve hát tele vagyunk ilyen bias-ekkel, tehát ilyen kognitív, nem ismerünk fel valamit, vagy van egy fixa ideánk az, hogy kéne játszani a csapatnak, és akkor azt a statisztikában már pedig meglátjuk, hogy mindent jól csinálunk, mert hozzápasszítjuk a hipotézisünkhöz.
Ez hogy csak azt a statisztikát hiszem, amit én gyertok.
Szöglet egy fél gól, ugye ez megvan, ami valójában minden 50. szöglet egy
gól. Igen, ennek van egy másik oldal is, hogy maradjak én a média oldalánál, vagy általában a szurkolói oldalnál, akik szintén egyre többen, ahogy látom, előszeretettel kutakodnak a statisztikákban, vagy azokban a statisztikákban, hogy a média szakmunkások ugye feléjük kitárnak, vagy kinyitják az ablakot, hogy egy valamit mi sem tudunk, és ez szintén nagyon fontos, hogy az öltözőben mi hangzik el. Miért van sokkal kevesebb labda érintése például A játékosnak adott meccsen, vagy miért van sokkal több a következő meccsen? Miért cselez annyit egyik meccsen, kevesebbet másik meccsen? Mi csak azt látjuk, hogy nagyon sokat cselezett, és nagyon jó, hát most meg sem mozdul, mint a átcsorogna a pályán, pedig lehet, hogy az edző teljesen más feladattal látta el. Ezáltal ugye az ő statisztikai mutató is lehetnek kiugróan magasak, vagy kiugróan alacsonyak.
Miközben ez önmagában nem jelent semmit.
Semmit nem jelent, és erre szokták azt mondani, ugye, hogy minél nagyobb mintát veszel egy-egy játékosnál vagy meccsnél, annál pontosabb következtetéseket lehet talán levonni belőle, mert egy-egy mérkőzésből, vagy egy-egy teljesítményből azért lehet ebben komoly zavar is.
Meg akár arról is beszéltünk, hogy poszt-specifikus mérőszámok, mert nekem jobb hátvédként nem biztos, hogy ugyanaz a feladatom, mint a középcsatárnak. Nekem lehet, hogy azt a 10 darab páracot kell megnyernem, és semmi más dolgom nem volt valójában. És ha már a posztok előkerültek, meg AI, meg machine learning, inkább én szeretem a machine learning, meg deep machine learning szavakat inkább belehozni a beszélgetésbe, egy picit talán itt a ránk szabadult rengeteg generált kép miatt, mert azt gondoljuk, hogy mindent a gép csinál, azért nem teljesen így van, viszont az már tényleg valós, hogy posztokat tud csoportosítani az adatok alapján a számítógép. Ez szerintem egy nagyon fontos előrépés lesz, hogy ki kivel cserélszavatos, nagyon könnyen megmondható, hol melyik posztnál mi a jó mérőszám, ilyesmi. Ebbe az irányba nagyon öles léptekkel haladunk szerintem.
Hogy már ehhez se kell ember, hogy az a jó jobb szélső, aki legalább 15-ször elszalad a szélén, és legalább 15-ször pontosan beadja a 11-es pontra, vagy beadja a 16-oson belül, hogy ez egy komoly mérőszám, hogy hányszor juttatsz be labdát, vagy berúgva, bepasszol, belőve, vagy pedig becipelve a 16-oson belőle.
Még egy nagyon picit hagyj menjek vissza a Major League-es az elején, amiket beszélgettünk témán. Az amerikai sportoknál még egy nagyon nagy előny van, hogy rengeteg mérkőzést játszanak. Most nézd meg, egy labdarúgó válogatott, hány meccsünk volt idén? 10 alatt, vagy 10-es nagyságrendű,
tíz,
ugye?
10 pont.
Hát ez egy rosszabb, egy MLS, már itt az amerikai MLS csapat azért ennél, mondjuk egy 10 meccset lejátszik egy hónap alatt ad abszolút, nem? Vagy még lehet, hogy a rövidebb ide alatt.
És... Hát nem, az MLS az ilyen szempontból viszonylag jól követi, bár ott is csoportosítva vannak a meccsek, de viszonylag jól követi az európai futball, de mondjuk egy kosárral, hokival, meg végképp nem lehet abszolút, két-három naponta játszanak nagyon sűrűn.
Tehát, hogy azért az is egy veszély, hogy mi veszünk egy mintát, ebből feketén fejlően az jön ki, hogy nekünk mindenképpen háttal sarokkal kell passzolni, mert az már egyszer sikerült, és onnantól kezdve, hogyha erre tesszük fel az életünket, az annyira pici minta tud lenni, még egy magyar válogatottnál is ad abszurdum. gondolom, hogy nem biztos, hogy rátetjük az életünket. Van egy nagyon kedves ismerősöm, Sam Hinkinek hívják, ő csinálta maga a Money Ball-t a kosárlabdában. Vele időről időre ilyen hajnali tartó beszélgetésekbe kanyarodunk bele. Neki az a mondás, hogy a statisztikának az a lényeg, hogy megadjuk magunknak a lehető legjobb esélyt, hogy jó dolog történjen velünk. Nem fog meccset úgy nyerni, csak legalább az esélyünket növeljük. Körülbelül ez szerintem a fintesz eszenciája annak, hogy melyik számokból mit tudsz kihozni.
Igen, nyilván a meccset sosem a statisztika fogja megnyerni, hanem a játékos, meg a játékos kvalitása, képesség, hogy adott pillanatban tudjon dönteni, vagy eldönteni adott mérkőzést. Bálint, te a szakdolgozatodban számos futballszakemberrel beszéltél, interjúztál, és az ő meglátásukat is beleírtad ebbe a szakdolgozatba. Mi a tapasztalat, hogy mit, milyen eszközöket használ ma már a magyar futball, és mit nem használ a magyar futball, ezen belül a válogatott mondjuk, amit használhatna egyébként intenzívebben?
Hát az a tapasztalatom a szakemberek elmondása alapján, hogy tulajdonképpen már magyar csapatoknak rendelkezésre állnak, és használják ugyanazokat a szoftvereket, mint amit mondjuk topligákba szereplő csapatok.
Tehát mondjuk ezt MB2-ig bezárólag lehet mondani, tehát profi magyar labdarúgásra, vagy inkább az MB1, az MB2 kevésbé?
MB2-re kevésbé van ráállításom, inkább mondjuk az MB1-re mondanám, de azt mondom, hogy ezeknél a csapatoknál ezek a lehetőségek megvannak. Hát ami azért megfigyelhető, hogy mondjuk lehet, hogy a Premier League-ben több adatelemző vagy videóelemző szakember dolgozik egy csapat mellett, mint egy magyar csapat mellett. Természetesen óriási a fejlődés ezen a téren is Magyarországon, de ugye ők előbb is kezdték, nyilván mondjuk nagyobb költségvetésbe is gazdálkodnak, tehát ilyen téren lehet majd megfigyelhető egy különbség, hogy több ember foglalkozik ezzel, vagy nagyobb a múlt, és ezáltal több szakember van, aki foglalkozik egy csapatnál a témával.
Jellemzően Magyarországon hány fő stáb a adatelemző, videóelemző, hiszen ez körülbelül nálunk, ahogy én tudom, úgy egy kalap alá veszik ezt a történetet, bár két teljesen különálló szakma szerintem, az adatelemzés és a videóelemzés, de...
Hát azt mondanám, hogy jellemzően már minden csapatnál azért van olyan szakember, aki ezzel foglalkozik, de természetesen nem nagy stábokról beszélünk, tehát tulajdonképpen ahogy az erőnléti edző, ahogy a videóelemző, akár van esetleg többen is vannak, a kapus edző, vagy a másod edző, fizioterapeutok is a stáb része, és így alkotnak egy nyilván csapattól függő, hogy mekkora stábot.
Bocsánat, ezzel kapcsolatban lehet egy kérdésem. A kapus edző az abból lesz, feltételezem, aki kapus volt, nem? A bal szélsőket, aki bal szélső volt, vagy nem tudom. De például a focinál ez hogy működik, hogy kiből lesz adatelemző egy Kisvárdánál, vagy egy Mezőkövén. Tehát, hogy ezt lehet-e például tanulni valahol Magyarországon, vagy külföldön. Azt lehetom képzelni, hogy külföldön igen, de erre vannak külön mesterszakok egyetemeken, vagy külön speciális képzések, de mondjuk Magyarországon.
Jó a kérdés, mert a Gábor erre fog tudni választani.
Tesnemesi Egyetem, sportág jellemzés az abszolút megy. Most indult egyébként most még csak levelező szakon, egy elég masszív csoport, mert már odáig jutottam, jó magam is óraadóként boldogítom a hallgatóságot, hogy már SQL lekéréseket írnak úgy, hogy még két hónapja se tudták, hogy melyik oldalát kell nézni a monitornak, ilyen kis túlzása értelemszerűen.
Na ezt fordítsd le magyarra.
Tehát az lényeg, hogy nagy adatbázisokon tudnak már olyan kérdéseket fel tudnak tenni, amire egy program segítségével választ is kapnak. Ez nem volt könnyű megmondani.
De azért kértem, mert hát én körülbelül képbe vagyok veled kapcsolatban, tehát tudom, hogy miről beszélsz, de valószínűleg a hallgatóink többsége ebből a rövidítésből, amit mondtál, abból nem fog rájönni, hogy miről van szó. Nagyon érdekes egyébként számomra ez a milyen erőforrást biztosít egy adott klub arra, hogy az adatokat megfelelőképpen elemezze, és a lehető legnagyobb esélyt arra adja arra, hogy jó döntés szülessen a pályán, vagy hogy boldogok legyünk a meccs végén. Erre engedjetek meg egy kedvenc példám, egyébként a 2014-es világbajnokság után láttam egy egészen lenyűgöző YouTube videót, prezentációt Louis van Gaal tartott egy holland top menedzsereknek, nem tudom, hogy láttátok-e valamelyikötök, egy prezentációt, egy nagy klasszikus színházterembe előadó teremben, állt kint a pódiumon, hatalmas kivetítő, és tulajdonképpen azt a részt ragadta ki a, gondolom, több mint egy órás prezentációból a kis videó, ahol elmagyarázta, hogy hogyan épül föl az holland futballválogatott, amelyik ugye harmadik lett azon a világbajnokságon, talán szerintem némi meglepetésre, és azt hiszem kétszer kapott ki két év alatt Louis van Gaal egész pontosan 9 döntetlen, meg nem tudom, 10-valahány győzelem, 18 győzelem mellett, ha jól emlékszem, tehát egy lenyűgöző sorozaton voltak túl. Hogy épült föl az a stáb, amelyik segítette a pályán lévő 11 embernek a játékát, vagy mondjuk annak a 23 fős keretnek a játékát, akit kivitte. És nagyon érdekes dolgot mondott, mert azt mondja, hogy itt van 23 három játékos, velem úgy kezdte, hogy vagyok én itt a legtetején, ugye, mert hát ő fogja össze az egészet, és akkor van alattam 23 játékos, van alattam másodegyző, kapusegyző, x darab edző, van alattam, nem tudom, masszőr, orvos, nem tudom, kicsoda. És akkor húzott egy vonalat, és alatta volt egy ilyen iszonyatosan hosszú valami lefele, nagyon sok ponttal, és azt mondja, hogy itt van egy olyan csapat, voltak vagy 60-an, akik különböző adatokat gyűjtöttek és elemeztek nekünk az elmúlt egy évben. És azt mondja, nem ez az ember itt a lényeg, mondta ő saját magára, meg nem is ez a 28-30 a játékosok, hanem ez a 60, azt mondja. Na ez a 60 az, aki lehetővé teszi azt, hogy mi a létező legfölkészültebben tudjuk pályára küldeni azt a 20 vagy 11 játékost, akit aktuálisan pályára küldenek, mert hát hiszen ezekből az adatokból vonnak le ők olyan előzetes következtetéseket, ami meghatározza adott esetben az adott meccsnek a felállását, az adott meccsnek a taktikáját, sőt az adott mérkőzésen belül még módosítási javaslatokat is tud tartalmazni, hogy ha nem ez játszik, akkor ez játszik, akkor ez legyen, ha nem az játszik, ellenfélnél, mert ott is van bizonytalansági tényező nyilván a felállásnál. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, de már Joachim Löw is azt hiszem hasonlóképpen ott a Kölni Egyetem dolgozott találjuk, de ők is tulajdonképpen mindent ízekre szedtek az elmúlt x év futball válogatott történéseiből adatban, ugyanarról a VB-ről beszélünk. 2024 lesz. Ti mit javasolnátok? És itt térek vissza Gábor korábbi felvetéséhez, hogy mit láttok, milyen olyan lehetőségek állnak pillanatnyilag rendelkezésére, amit érdemes lenne kihasználni, kiaknázni annak érdekében, hogy a magyar labdarúgó válogatott lehetőleg jobban szerepeljen ezen a világbajnokságon, vagy az Európa bajnokságon.
Amit először a játékszabályokat jól lehet tűnni, hogy mit szabad, ugye, mert kérdés, hogy milyen technikai eszközöket vihetsz mondjuk egy kispadra, milyen eszközöket tehetsz a játékosokra, milyen...
Tételezzük, hogy a játékos nem tehetsz eszközt azon túl, ami a hátán van, ugye ez a saját adat.
Már én ott lehet, hogy egy kicsit ravasz lennék. Tehát mondjuk azt, ha már van rajta valamilyen eszköz, azért az már jelezni is tud. És hogy mi az információ, az ugye megint egy érdekes kérdés. Akár képzeljétek egy olyan teniszütőt, aminek a nyelébe van egy ilyen rezgő eszköz, ott állsz a hálónál, röptére vársz, és megpróbál átemelni mondjuk az ellenfeled, és a Hawkeye már rég tudja, ugye, hogy a labda az bent vagy kint pattan, és így megremeg a kezedbe az ütő magától, és te már tudod, hogy jó, akkor ez out lesz. De a sport szellemivel tökéletes ellentétes, tehát még véletlenül szeretném, hogy ebből szabadalmazott termék legyen.
De ha jól értem, szóval azt mondod, hogy tulajdonképpen ez ma már realitás lenne, ha és amennyiben valakinek eszébe jutna rajtad kívül.
De, igen, valaki, aki meg is tudja csinálni. Ha a játékosokra is tehetsz egyébként bármilyen jelző eszközt, akár olyan értelme, és az NFL-ben látjuk, hogy azért van rádió egy-egy kiválasztott játékosnál, vagy csak egy egyszerű karszalag, ami meghúzza a kezedet, hogy az egy jel. Sőt, egyébként, hogy a labdarúgásról beszélgetünk többi sportágban, mennyivel egyszerűbb a helyzet, hogy jóval kisebb térben kell információt átjuttatni. Itt azért 100 méteres távolságok vannak, nem véletlen, hogy szalad az egyik a játékos a másikhoz, és mint a pletyka terjed az információ, hogy Józsikám, te fussál gyorsabb, és lehet, mire odaír, addigra teljesen más lesz a hír.
Hát igen, vagy bejön a cserejátékos, és oda megy 3-4 ember, és elmagyarázza neki, hogy hogyan változik a feladat.
Nem egyszerű. Nincs időkérés, tehát hogy van egy 15 perces szünet, és ennyi. Míg mondjuk a labdában, jól tudom, 4 időkérés lehetőség.
Hát meg aztán, hogy
áll a játék, igen. Azon kívül.
Vagy kiborítom az üvegvizet, és akkor van még egy 4 óránk beszélgetni, igen. Mert úgyis megállt. Tehát, hogy persze. Az egy érdekes. Én, hogyha tényleg mint mérnök hagynának bármit csinálni, akkor a kispadomnál biztos, hogy lenne valami olyan LCD panel, amin a mi csapatunk által megbeszélt jel rendszerben ott lennének információk. Az szerintem a kötelező kategória. Még egy picit kosárhoz hadd beszéljek haza. A kosárlabda az egyetlen olyan sportág, ahol az irányító mindenki számára látható módon bemutatja, hogy mi a figura. Ugye, hogy bika, vagy föl, vagy jobb.
Van, a röplabdában is van.
Akkor, igen, ott
a fotósok kedvenc témája.
Igen, ezt akartam mondani, hogy nem a jelre figyeltem, lehet, hogy ott tévedtem meg egy picit.
Pláne a női meccseken.
Így van. De mondjuk labdarúgásban ugye azt annyira nagy a holt ideje, amit az előbb is mondtuk, hogy mire átjut az információ, hogyha megfelelő méretű és lúmenű és előre jól kommunikált információs panelt ki tudunk tenni, abba lehetne fantázia, az UEFA valószínűleg szólna, hogy az ott nem lesz ott. Abba szinte biztos vagyok, nem engednének ilyet.
Én nem szárnyaltam ennyire előre, tehát
de mondtad, hogy pénz nem számít, akkor mindent lehet.
Oké, lehet csillagvizsgálat is építeni, ahogy mondani szokás, de milyen olyan egyszerűbb dolgot láttok, amit szerintetek bár találgatunk, ugye, mert nincs pontos információnk, hogy mondjuk a Magyar Labdarúgó Válogatott, vagy a Magyar Labdarúgó Szövetség milyen lehetőségeket, adatbázisokat biztosít egyébként a Márko Rossi csapatának, és milyen munka folyik, de mégis azért ötletelhetünk mi is, hogy mi az, amit érdemes lenne megvalósítani. Már ha csak maradunk a német meg a holland például, lehet, hogy a testnevelési egyetemről egy komplet szakot rá kéne állítani, hogy mondjuk a december 2-án adásunk után két nappal fölvételünk után két nappal kiderül, hogy milyen csoport vagyunk, legalább a csoport ellenfeleket szedjük olyan szinten ízekre, hogy még azt is tudjuk, hogy melyik mikor megy WC-re és hányszor egy nap. Tehát ugye ez mindent tudjuk.
Hát igen, érdekes, hogy például akár egyetemeken vagy bármilyen képzési területeken lesznek-e új szakok, vagy megjelenik-e ez a tudományterület sokkal jobban Magyarországon. Hát ugye látjuk, hogy mondjuk az elmúlt évtizedekben is mennyi új terület jelent meg, amit már oktatnak régen, még csak nem tudom, beszélgettek róla, lehet, hogy ez is egy olyan terület lesz, ezt nem tudni. Egyébként, amennyire én tudom, a Magyar Labdarúgó Szövetségnél azért nagyon színvonalas adatelemzési munka folyik, tehát szerintem a Marco Rossi vezette válogatott minden segítséget megkap ezen a téren. De én is azt gondolom, amit már említettél, hogy mi a célja mondjuk egy UEFA-nak, vagy FIFA-nak, vagy egy döntéshozó szervezetnek. Tehát azt, hogy vessünk be mindent, és legyen ez egy ilyen téren is minél színvonalasabb sportág, vagy ugye, hogy maradjunk azért meg az emberi mi voltánál és a játék szépségénél a dolognak. Ugye a szabályváltozások tükrében szokták mondani, hogy a labdarúgás az egyik leglassabban változó sportág ilyen téren. Tehát azért nem változnak évente a szabályok. A videóbíró rendszer bevezetése is több éves folyamat volt, sokkal több megfontolást igényelt, mint mondjuk akár a kosárlabda vagy egyik korongó.
És utolsó volt a labdarúgás.
Igen, a nagy sportág közül mondhatni. Tehát, hogy mi lesz a cél egyébként. Én emlékszem, hogy azért jó pár évvel ezelőtt, de volt még olyan, amikor mondjuk a versenykírásokban benne volt az, hogy mondjuk mobiltelefon nem lehet használni a kispadon, vagy tabletet. És most meg ugye ez természetes, hogy valaki nézi a tévét, és lehet, hogy nézik a tableten a dolgokat, akár élőben, vagy a tévés visszajátszás.
De statisztika is van már élőben, tehát ugye olyan sebességre tett szert a statisztikai kimutatás, hogy tulajdonképpen élőben kapod, és ezekből azért ez már nem újdonság, de mondjuk a játékosok testi információit is rögzítve, ugye adott esetben cserék mellett is lehet dönteni, hiba százalék, vagy passzhiba százalék növekedésből már cserék, látszik a fáradtság, a púzustartományból látszik a fáradtság, tehát ebből a cseréket tud meghatározni, cserék időpontját tudja meghatározni az ilyen típusú statisztikai kimutatás mérkőzés közben azonnal.
Említettétek ezt, hogy nem lehetett a kispadon semmilyen technikai eszköz, talán ez ide passzol egy történet. Az egyik NBA csapatnak egy hasonló kérdés felmerült, hogy hát nekem át kell jutatni, hogy éppen melyik play az, amit kéne játszanunk, de nem lehet ott semmilyen technikai eszköz. Képzeljétek, azt csináltuk, hogy a szinteket elválasztó LED csíkol a hirdetések futnak, ott volt a rendes óra, hogy hány óra, hány perc van most, és annak a színét változtattuk, és az volt a kód, hogy milyen play-t kell éppen játszani, és ez egy ilyen kicsit ilyen legális cheat code.
Rafkós, ez a magyar rafkó, igen.
Nekem megint kérdésem lenne a Gábor, vagy hozzátok, mert én nem tudom, hogy ez hogy működik. A X-en elém került egy hirdetés, hogy egyetlen egy mérkőzés alatt mi 3 millió adatot gyűjtünk, fizess elő. Nem tudom, miért nekem jött ez a hirdetés, csak elém került.
Jól targetáltak, úgy tűnik.
De hogy ez hogy, mit tudom, a kamerákon keresztül egyből le tudja, vagy detektálni tudja azt, hogy jobbal, bal lábbal, nem tudom, mert a sebesség az... Tehát, hogy én ezt nem látom például.
Egy picit ez a lufi is túl van fújva, azt is be kell valljuk itt egymás közt, szűk körben vagyunk, ezt mondjuk ki magunk ezt, hogy ha ténylegesen tudnánk minden egyes játékos, hogy hol van a pályán, akkor nem lenne videóbíró, ugye? Hogyha tényleg meg lenne a 3D-s modellje minden egyes pillanatban, akkor nem kéne ott kimenni a partvonalhoz, és a szurkolók haraga mellett dönteni, mert ott egész egyszerűen meg lenne, mint a FIFA-ban, hogy ez les vagy nem. A FIFA-ban nem kezdesz el videóbíróközni, hogy ez nem volt les volt. Tehát, hogy azért annyira nem pontos, elég, ha csak akár a hallgatók is, vagy mi vagyunk is, hogy az XY koordinátai játékos, hogy hol vagyok most én per pillanat. Azért egy ilyen 50-70 centi attól függ, hogy éppen mennyi kalóriát sikerült bevinni, annak megfelelően nem tudod megmondani, hogy a súlypontja hol van a játékosnak az XY koordinátája. Tehát a 3 millió adatpont, amit mondasz, az valószínűleg azt jelenti, hogy mondjuk egy 10 millisekundumos időközökkel vett 22 játékos plusz a labda, azt, hogy hirtelen felszózod, már jól néz ki, csak lehet, hogy a 10 millisekundum alatt a játékos gyorsabban futott, mint a Usain Bolt, mert az adatpontosság meg nem elég jó, szóval ez azért óvatosan kell menni.
Ezért is van egy X százalékot.
Általában optikai.
Valami optikai.
Igen, ehhez is van sajnos nekem, milyen hülye történet.
Ez a, ami a hátukon van a ma már minden labdarúgó mérkőzés a labdarúgónak, ugye az nem csak és kizárólag fiziológiai, hanem hely meghatározót is vesz, ha minden.
Mindannyian hallgatók is biztos voltam, hogy megy egy autópálya, van egy párhuzamos út, és a GPS is ugrál így oda-vissza. Szóval azért a játékosokon lévő precíziós eszközök se annyira pontosak, hogy most azt mondhatod, hogy egy milliméter pontosságú, még a katonai eszközöknél se feltétlenül.
De igen, ezért tudják egyébként viszont meghatározni azt, hogy mondjuk hány sprinted volt 0-5 méter, milyen sebessége 0-10 méter, 15 méter, 20 méter, 30 méter.
Szóval a válasz a kamera egyébként. A válasz az, és a kameráknak a technikai fejlődése, megnézzük, hogy pont a napokban szembe jött a Rutka Rudinak, nem tudom, emlékeztek a románok elleni szabadrugás gólja, ami kísérteti a sansait egyébként a Szoboszlai gólja. magára. Most így utólag megnéztem. A legnagyobb küzdelme márán se sikerült SD felvételnél jobbat találni volna, ami bárkinek a telefonja az kb. 10-szer akkor a felbontást tud már most, mint amit akkor, ami a tévé ment, és pedig ez nem volt azért annyira régen, tehát ez ilyen 20 éves nagyságra. Viszont a kameráknak a fejlődése abban, hogy mennyi adatpont legyen, az mennyire pontos. A túlsó sarokban az is jól néz ki, hogy kiteszek ide az egyik sarokba egy kamerát, de attól a kamerától lehet, hogy valaki 50 méterre van, és az emberke, az lehet, hogy már csak 30-40 pixelnyi tartalom azon a kameraképen. Szóval ezzel is megint ilyen értem, óvatosan kell, jól le kell fedni. Vagy mondok még egy nagyon aktuális eset. Az NBA-ben 10 éve a helymeghatározó rendszer, az Stetsing nevű cégnek a tulajdon, ők szolgáltatják, és lett, nem tudom, láttátok, hogy lett egy kupa, az NBA-ben is van egy in-season tournament, hogy valami ilyesmi néven fut, de valójában mi európaiak azt kupának ismerjük, és a kicsit megszalapta a Photoshop a pályákon, elszaborult a grafikusoknak a fantáziája, és a parkettának a színezése az olyan brutális lett, hogy ezek a rendszerek teljesen megbolondultak, és ugrálnak össze-vissza a játékosok valós időben. Úgyhogy
van hiba forrás.
Van bőven.
Aki túl gondolja ezt a dolgot, az a baj van. Viszont az jutott közbe eszembe, ugye, amit mondtál, hogy a Rutkarodi szabadrugás, a Szobotlai szabadrugása között eltelt idő nem is tűnik olyan nagynak. Egyébként a technikai fejlődés mekkorát ugrott azóta, hogy, és ezt tegyük fel ilyen, vagy föltenem egy ilyen kvázi záró kérdésnek, hogy szerintetek eljön az az idő, amikor nem is elsősorban egy nagyon jó szövetségi kapitányra lesz szükség mondjuk labdarúgásban, hanem egy olyan nagyon jó adatelemzőre, aki egyébként ért a futballhoz is, és azt az adatmennyiséget, amit ő megkap, abból tud a legjobb döntéseket hozni?
Igen, nem kérdés. Igen. Nézzétek meg a Form 1-et, hogy mi lett belőle. Hogy már az adatelemzők döntenek mindenről. Ott már nem.
Jó, de hát az mégiscsak az gép és ember. Igen. Tehát ugye az kétharmad gép, egyharmad ember.
Hát idejében még azért nem biztos, hogy ez igen, volt a igen. jellemző.
A régi mondás az még úgy szólt, hogy egyharmad gumi, egyharmad motor, egyharmad sofőr. Igen. Ma ez már valószínűleg nem így van. Tehát a sofőr szerintem, vagy a pilóta az már inkább egy 5-10% környékén lehet. Az összes többi már technika és a számítógép is belépett ebbe a hármasba negyediként.
Hát nézzük, amit
de ott mégiscsak gép van. Itt meg effektív emberi tevékenység.
Szerintem a válasz ott van abban, hogy mondtad, hogy a fánhálós felett, hogy ott van az a 60 névtelen katona mögötte. Amikor Mourinho átigazol, akkor menj a 60 másik névtelen katona vele. Ugye ezt minap beszéltünk erről. Ott a válasz ebben, hogy automatikusan ők fognak dönteni. Nem tett bevonulni, hogy ebbe a körbe jó, hogy erről beszélgetünk. Nyilván nem tetsző dolog, szóval, hogy robotokat csinálunk automatikusan, és jó lenne megőrizni a szépségét.
De mégiscsak ott van a játékos, aki végre fogja hajtani. Ez és igaz. Mégis ott van a játékos, aki mondjuk 4 ember között becipeli. Igen. És bevágja a bal alsóba, és akkor felugrik 68 ezer ember a Puskásban. Tehát azért szerintem ilyen szempontból még sincs a futball, vagy maradjunk a csapatjátékoknál olyan veszélyben, mert a végső kivitelező és az a bizonytalansági tényező, hogy a játékos jól dönt, vagy rosszul dönt, jól oldja meg, vagy nem jól oldja meg az adott feladatot, adott szituációt, adott pillanatban, az mindig az emberen fog múlni.
Ha ez egy hollywoodi film lenne, egy ilyen utópia, abban ugye mennének a meccsek sorba, és döntenél a gép, és aztán egyszer jönne az a hős, a mesebeli hős, aki aztán mégis valami rafkósat csinál, és azzal eldönti. Szóval az emberi fantáziát valószínűleg nem fogjuk tudni
megfelelni. Vagy az intuíciót, a pillanatnak az intuícióját, hogy hát amit mondjuk a Sallai csinált, az is egy ilyen volt. Emlékeztek a szerbek ellen, ugye, hogy átengedem lábam között, át megfordulok, és bum, elverem. Tehát azért egy ilyen pillanatnyi intuícióval három embert veszel le, akik egyébként jönnek a szabvány szerint, a kocka szerint, hogy ilyen esetben 10-ből 10-szer ezt szokta csinálni.
A labdarúgás egyébként erre pont alkalmas, hogy a lehető legtovább ez megmaradjon, az szinte biztos. A többi sportágban valószínűleg ott már kötöttebb pályák vannak. Hát ha már arról is beszélünk, hogy mi már megéltük azt, hogy a sakkban, hogy na a gép már
hát meg... Már nem sakkozunk géppel.
Már nem sakkozunk géppel, mert felesleges.
Igen,
mert ő
tudom,
dönti, mikor nyer.
Már 3000 fölött van azt hiszem a gépnek a élő mutatója, és a
Kárszemem
2800 körül. Na, tehát már ő se áll
ki a gépen. Az már eldőlt. Abban nem. Tudjátok, mi lehet egyébként meg érdekes? Azt hiszem, ide fogsz kikanyarodni, hogy mikor lesz az, amikor emberek robotok ellen játszanak? Mert az is simán benne van.
Na jó, ezt nem szeretném megélni.
És én azon gondolkodom, hogy tegyük fel, hogy én focista lennék, és akkor az lenne a kérdés, hogy szeretnék egy Várhidi Pétert edzőnek, aki statisztikákkal hoz folyamatosan, vagy az a kérdés.
És a mágnestáblán megmutatja.
És a mágnestáblán megmutatja, vagy az, hogy a Guardiolát szeretném edzőmnek, akkor ismerjön, csak én még mindig azt válaszolom, hogy legyen a Guardiola az edzőm, vagy legyen a Ancelotti az edzőm, vagy nem tudom, aki tényleg lelkesíteni tudja a csapatot, meg egyáltalán nem mindegy, hogy milyen tapasztalattal beszél velünk a szünetben, meg milyen hanglejtésben. Tehát, hogy én nem tudom, én azért nem bízom benne, hogy ez megmarad ez ember tényező a fociban, és hogy igenis fontos lesz, hogy legyenek Ancelottik, meg Guardiolák, meg ilyen, meg Kloppok.
ez egy kockázatvállalási, amit
ez ki, így, ez
ugye? Így van, és még vissza egy picit, hagyd kerüljek vissza, hogy hol mennyi edző van, és milyen stáb van. Az a görbe, hogy mennyi kockázatot vállunk azzal, hogy statisztikusok dönthetnek a csapat összeállításáról, a stratégiáról egyekből, az a görbe felfele megy. Lehet, hogy egy magyar NB1-es klubnál egyébként már látják, de nem biztos, hogy meccs közben ezt megmeri húzni egy edző. Meccs közben egy visszacsatolás még szerintem szinte sehol nincsen. Egy Guardiolánál már lehet, hogy van valami visszacsatolás, amit az ő emberi nagyságával még hozzá tud pluszba tenni, de hogy ez a potméter
van. Hát, Pakson, ahol nem nézik ezt, Pakson. Viszont csak az emberi nagyság és a tudás van. Ugye? Hát, mert a Gyuri az őszintén tagadja ezt a típusú kifelé. Egyébként szerintem ő is megnézi, a gyereke megmutatja neki.
A válogatott szinten szerintem egyre több adatalapú döntést hoznak, és tényleg, amit el is hangzott, hogy milyen a nukleusz, hogy milyen rendszer van mögötte. Azért az MLS-nél szerintem elég komoly munka folyik e tekintetben. Én értem a magyar labdarúgásnak egy zászlós hajóra, a mindenki kedvenc klubja, ugye a válogatott. Az, hogy a klub, illetve a klub csapatoknál ez mennyire jön be, mondjuk egy Fradinál a nemzetközi kupa meccsek okán egy meg, az egy kérdés lehet, hogy hol törik át ezt a gátat, hogy most már meccs közben ismerjük ezt a adatot használni.
No, hát maradjunk annyiból, hogy bízunk akkor, amit Attila, amit te mondtál, hogy ez a humán gondolkodás, az intuíció, az sose fog kiveszni a futballból. Ennyit az adat elemzés jelenéről, múltjáról, jövőjéről. Köszönöm, hogy velünk voltatok, köszönöm, hogy eljöttetek.
Mi köszönjük
a szépen.
Sziasztok!